Dicsőség és hála legyen az Úrnak azért a kiváltságért, hogy itt lehetünk imádatot tanúsítani, hogy újból meg lehessünk áldva, és hallhatjuk az Úr igéjét. Eljön majd egy olyan idő, amikor ez már nem lesz hallható, és akkor az emberek még messzebbre fognak utazni, mint ahogy már ma is megteszik, egyik tengertől a másikig. Keresni fogják, és Ámós próféta azt mondja, hogy nem fogják többé megtalálni. Ma még rendelkezésünkre áll, ma még bárki megtalálhatja, aki megnyitja magát Istennek. Istennek ígéje nincs találomra kitéve valahol. Isten ígéje ott van, ahol maga Isten beszélhet, ahol ő maga szólhat hozzánk az ő szaván keresztül. Előttünk állnak a különleges napok, amelyeket húsvéti napoknak ismerünk. És a szívemen van elmondani mindnyájatoknak, hogy ezekre a napokra különleges módon megemlékszünk az Úr előtti imádságainkban. És hogy ne csak úgy imádkozzunk, hanem higgyünk is. Higgyük, amit imádkozunk, hogy Isten megadja azt. Úgy imádkozni, hogy nem hisszük, hogy Isten megteszi, amit kérünk, az nem igazán használ, csak időpocsékolás. Aki Istenhez akar járulni, annak hinnie kell, hogy ő valóban létezik. El kell hinnie, hogy megjutalmazza azt, aki hozzá fordul, és hogy megkapja azt, amit kért. Számomra nagyon fontos lenne az, hogy az Úr eléri az ő fennhatóságát, mint még soha ezelőtt. Hogy minden, ami az ellenségtől jön, kénytelen lenne meghátrálni, és minden, ami Istentől jön, helyet kapjon, sőt, tágteret foglalhasson bennünk. Annyit hallottunk Isten igéjéből, hogy nagy felelősséget vállaltunk magunkra. És ahogy ott ültem, eszembe jutott a gondolat. Az emberek szemébe, a rendszerező emberek szemében felmerül folyton a kérdést, miért szakosodtak ezek az emberek most erre az egy dologra? Miért nem őrölnek sok malomban? Miért nem tájékozódnak az összes evangélisták után, az összes mozgalmak után, és minden más után, ami úgy a piacon van? Miért kötötték le magukat ehhez az egy dologhoz? Ez egy nagyon jogos kérdés. De szeretteim, a válasz erre a kérdésre olyan könnyű, olyan egyszerű. Az a gondolatom támadt, mindenki más prédikálhat Mózesről, és mondhatja, Isten megjelent neki a tűzoszlopban, és Isten ezt és amazt tette. De aztán felismerjük azt is, hogy Istennek volt egy embere, aki nem csak azt mondhatta, Isten megjelent Mózesnek, hanem aki tanúságot tudott tenni arról is, hogy ugyanaz az Isten megjelent nekem is, ugyanazon a módon. Ez egy világméretű különbség. mi hasznunk lenne abból, ha azt mondhatjuk, Saulnak volt egy ilyen találkozása az Úrral, és megbízást kapott, és akkor hány ezer prédikáció hangzott el erről. És váratlanul megjelenik egy ember a 20. században, aki azt mondhatja, hogy ugyanaz az Úr megjelent nekem, beszélt hozzám, és kinyilatkoztatta magát nekem, az ő szavát és az ő akaratát. Akkor a dolgok teljesen megváltoznak. Akkor már nem a múltat kell jelenvalóvá tenni, hanem Isten jelenlétét, amelyben az egész múlt isteni megvilágításba kerül. És éppen erről volt szó ezekben a napokban végül, és ez egy világméretű különbség. Az összes evangélista, az összes mozgalom, minden, ami úgy történik, és a között, amit Isten tett és tesz ebben az időben. Az Úr idejében az összes írástudó beszélhetett Ézsajásról, minden más prófétáról, elmondhatta az értelmezéseit, de ugyanakkor megjelent egy Istentől küldött ember. Ő nem értelmezett, ő maga is része volt annak, amit Isten abban az időben tett, és egy útelengedője volt az Úrnak. Ez volt a nagy különbség. A különbség nem abban állt, hogy nem viselt köntöst, vagy felhajtott gallérral járt volna, hogy nem szemináriumból jött, hogy nem a templomban, vagy a zsinagógában lépett fel, vagy hogy még tevebőrt is viselt. A különbség a közvetlen isteni küldetésben állt. Abban a megbízatásban, amelyen keresztül Isten szava itt a földön, Isten népe körében beteljesedett. Vajon ma másként van ez? Vajon arról van-e szó, hogy egy mércét alkalmazzunk annak meghatározására, hogy egy ember hogyan öltözik, milyen az iskolázottsági szintje, és így tovább. Vagy nem úgy van-e, hogy Isten országában isteni mércét kell alkalmaznunk, és erről van szó. Isten országában az isteni normákat kell alkalmazni. És felismerjük, hogy az Úr útja mindig egyszerű és követhető, de dinamikus, hogy magával hozza, vagy magába foglalja mindazt, amit Isten adni akar mindazoknak, akik ezen az úton járnak. Ezért, amikor ezekben a napokban ragaszkodunk az Úr szavához, az nem azért van, mert valaki megjelent, hanem egyszerűen azért, mert Isten az Úr szólt egész egyszerűen, és mert egy isteni megbízás, egy isteni küldetés kapcsolódott ehhez a szolgálathoz. Tudatosult bennünk, hogy belettünk vezetve az ígébe. Nem beszélgetések valamilyen felismerésről, hanem egyszerűen Isten beszéde, az ő titkainak feltárása, annak leleplezése, az ő akarata ismerté lett téve, és mi szívből imádkozhatunk, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Amikor elgondolkozok mindezekről a dolgokról, szívem mélyén hálát érzek, hálás leszek. Hálás vagyok azért, hogy Isten megengedte, hogy az ő ígéjének és szellemének tiszta hangját meghalljuk a sok hallható hangok között. És mindazok, akik Istenből valók, hallgatni fognak arra, mert így van megírva. És fel fogják ismerni, hogy nem egy ember adta elő az ő ismeret elméletét, nem egy ember jött a tanításával, hanem mindannyiunkat Isten tanított. És hogy Jézus Krisztus felismerése felviradt bennünk Isten jelenlétében. Igen, hogy megvilágosodtunk a fontos dolgokról, amelyek lényegesek. Ti ismeritek Isten útjait. Ma magammal hoztam a tegnap este említett prédikációt. Elmélyedhetnénk minden gondolatban, ami itt a 118. Zsoltárban el lett olvasva. Minden versnek van mondani valója számunkra, így a 24. versnek is. Ez az a nap, amelyet az Úr készített. Hadd újongjunk és vigadozzunk ezen. Ha az előző verset, a 22. és 23. verset elolvassuk, akkor azt kérdezhetnénk, mi az, aminek itt örülni kellene? Hadd olvassam fel nektek a két verset. A 22. vers. Az a kő, amelyet az építők elvetettek, az lett a sarokkővé. Ezt az Úr tette, okozta. Csodálatos dolog a mi szemünkben. Figyeljetek, egy paradoxon az elmének. Az építők elvetették a sarokkövet. De sarokkó nélkül is ügyesen építettek tovább, a maguk módján. És aztán az van írva, ez az a nap, amelyet az Úr létesített, hadd örüljünk és vigadozzunk rajta. Mifelől, hogy az építők elvetették ezt a sarokkövet? Nem, hanem arról, hogy voltak Istennek olyan értékes lelkei, akik nem tartoztak azon építőkhöz, akik megengedték az Úrnak, hogy összeillessze őket a gyülekezetébe, akik előtt ez a sarokkő drága becses lett, és ők maguk is Isten épületével lesznek összeillesztve. Csak hogy ezt látni kell. Aki nem nyitotta fel a szellemi szemét egyedül az elme számára, ha így olvasná, szinte elviselhetetlen lenne. Az a kő, amelyet az építők elvetettek, az sarokkővé lett. És akkor ezt az Úr tette. Ő volt a kiváltó, csodálatos a dolog a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr létesített. Hadd örvendezzünk és ujongjunk rajta. Ó, segíts, Uram! Ó, segíts, Uram! Hogy jól sikerüljön. Áldott legyen az, aki az Úr nevében jön. Megáldunk benneteket, titeket, akik az Úr házából valók vagytok. Mindezek a szavak olyan becsesek, olyan csodálatosak. És ugyanezt látjuk ezekben a napokban is. Mindazok, akik már az építkezés kellős közepete voltak, építkeznek, építkeznek, építkeznek. Kiki a maga ügyében? Egyesek a felekezetükön, mások a gyülekezetükön, vagy egyházukon, mások a világegyház tanácsán, és bármerre is összefutnak a szálak. Mindenütt építkeznek és építkeznek. És a mi Urunk egészen egyszerűen beszél, én akarom építeni az én gyülekezetemet, és a pokol kapui nem fognak felülkerekedni rajta. Az Úr arra rendelte el a prófétákat, hogy kinyilatkoztassák az ő szavát a földön, és hogy az ő akaratát előre tudtunkra adják. Az apostolokat arra jelölte ki, hogy hordozzák és hirdessék Isten kinyilatkoztatott akaratát. De a gyülekezet megváltását, a gyülekezet elhívását, külön választását, a gyülekezet felépítését, a gyülekezet tökéletesítését, a gyülekezet hazaszólítását, mindent, ami a gyülekezettel kapcsolatos, az Úr magának tartotta fenn. Senki más nem váltott meg, senki más nem különített el, senki más nem épít fel, senki más nem fog hazamenni. Ő az Úr mindent egyedül. És mi hálásak vagyunk ezért. De hiszen a próféták és az apostolok valamennyien, ők maguk is kénytelenek várni, amíg eljön ez az óra, amelyet az Úr mindenre meghatározott. Így arra a napra is, amikor Jézus Krisztus az ő gyülekezetét hazaveszi. Tehát az Úr nem azt mondja, Péter, te fogod építeni az én gyülekezetemet, nem azt mondja, Pál, te fogod építeni az én gyülekezetemet, hanem azt mondja, én akarom építeni az én gyülekezetemet, és a pokol kapui nem fognak felülkerekedni rajta. Ma az emberek építkeznek, de a saját gyülekezeteiket építik. És így nem fogunk tudni megállni Isten előtt, ha csak nem engedjük magunkat beilleszteni az isteni programba, az isteni struktúrába, a felépítésbe. Ez pedig csak azáltal történhet meg, hogy a saját korszakunkban felismerjük, hogy Isten mit tesz az ő szavához mérten. Isten soha nem megy el az ő szava figyelembevétele mellett, hogy ne vegye azt figyelembe. Isten mindig hivatkozni fog az ő szavára, és mindig szem előtt tartja az ő ígéreteit. Ez a vers is, a 118-27. verse. Az Úr az Isten, ő adott nekünk világosságot. Halleluja! Dicsőség neki érte. Az Úr az Isten. Ő világosságot adott nekünk, nem csak ő világosságot adott általánosan. Mit használna, ha 1000 embernek adott volna világosságot, de neked nem, nekem nem, nekünk nem. Ő világosságot adott nekünk. Itt volt még egy csodálatos gondolat, amely újra és újra kifejezésre lett juttatva. Igen, örök. Kivalóan tart az ő irgalmassága. És a következő versben ismételten, igen, örökkévalóan tart az ő irgalmassága. És ugyanígy a következő versben, az első három versben isteni kegyelme, irgalmassága, amely örökkévalóan tart, hangsúlyozódik. Ami Istenünk hűséges. Ő be fogja teljesíteni azt, amit eltervezett magának. És ha jól megértettük Branham testvérnek ezt a prédikációját, és ezt mindenekelőtt magamnak, majd minden testvéremnek, és minden testvérnőnek is kívánom, akik amiért siránkozni szólj prédikációt. Ha megjelenítjük és megszívleljük az itt elhangzottakat, akkor azt kell mondanunk, ó Istenem, segíts, hogy ne imádkozzunk olyan dolgokért, amelyek már a miénk, amelyek már az isteni megbízatás és íge hirdetésnek egy része. Itt meg van említve Dávid, meg van említve Józsué, meg van említve Sámson. És itt a dolgok úgy vannak végrehajtva, miközben az lett mondva, hadd olvassam itt, Józsué fel volt kenve, hogy vegye be a földet Isten és a nép számára. Itt van egy nagyon csodálatra méltó gondolat. Isten ígérete Isten népével volt. Elérkezett Isten órája. Semmi másra nem volt már szükség, mint hogy hittel megtegyék, amit Isten megígért. Nevezetesen, hogy bevonuljanak arra földre, és birtokba is vegyék azt. Semmi másra nem volt szükség. Nem azt mondta egyszer Nátán próféta Dávidnak, amikor Dávid a felkent király ott ült, ő pedig azt mondta, tegyél meg mindent abból, ami a szíveden van, mert Isten veled van. Dávidot Isten kente fel, és ha aztán szemügyre vesszük az élet történetét, a felkenés után elkezdődött a menekülés, az egész katasztrófa elkezdett rázódulni. Végignézett a városon és sírt. És egy olyan útat kellett bejárnia, hogy mindenki, bárki feltette volna a kérdést, ez legyen egy felkenetés, ha felkent lenne, ha neki lett volna rendeltetve, akkor nem kellett volna menekülnie, és hagynia, hogy mindez megtörténjen vele. Valaki még az arcába is köpött, és mindannyian ismeritek a történetét a felkenetés ellenére. De az ő szívében mélyen tudta. Minden megpróbáltatás után, minden mélységes út után Isten eléri az ő fennhatóságát, ő vele és ő általa. És úgy hiszem, ezt mindannyian tudjuk, mint egyének, tudjuk, mint gyülekezet is. Minden megpróbáltatás után, miután átmentünk rajtuk, és szívünkben kitartottunk Isten nekünk adott ígéje mellett, mi is meglátjuk majd a győzelmet és Isten dicsőségét. Józsuéről az van írva, nem esett térdre, és nem mondta, Uram, én Istenem, mit évő legyek én most, mit évő legyek? Ő megszólalt, volt egy kívánsága, és megszólalt. Nap, állj meg! Nem fogod hozzá kiabálni sem, hanem parancsolt. Nap, állj meg! Mi volt ez? Isten útján volt, Isten népével, és valaminek történnie kellett. A nap lemenőben volt, a sötétség leszállt volna, a csatának még nem volt vége. Időre és világosságra volt szüksége, napvilágra, hogy a csatát győztesen lezárja. Szeretteim, a kegyelem napja hamarosan lenyugszik. Jön az éjszaka, amelyről a mi Urunk azt mondja, hogy akkor senki sem lesz képes dolgozni. Legyen, hogy Isten megőrizze számunkra az igazságosság napját, hogy felragyogjon fölöttünk, amíg a csata meg nem vívódik, és a győzelem teljes mértékben meg nem mutatkozik Isten egész népe számára, mint Józsué napjaiban. Akkor hadd álljon meg a nap nyugodtan, amíg Isten népe előre halad. Mi hasznunk van abból, hogy a nap mozog, vagy a föld forog? Ez nekem annyira mindegy. Mi vagyunk azok, akiknek előre kell haladnunk. Mit használ nekünk, ha minden forog és előrefele mozog, mi pedig megállunk helyben? Annak idején megállt a nap, Isten népe pedig előre haladt. És ugyanerre van szükségünk ma is Istenünk kegyelméből, hogy felismerjük, mi Isten útján vagyunk, és az Úr velünk van, mert megtartjuk, vagy kitartunk az ő szava mellett. Sámsonról van itt szó. Sámson, akit Isten felkent és kijelölt, akinek megadatott a hatalom ajándéka, felállt. Fellépett. Ő arra volt hivatott, hogy elpusztítsa filiszteusok nemzetségét. Arra született a földre, és Isten erre a célra rendelte el, és kente fel. Egy szép napon elkapott úgy elnézést, szeretném figyelmesen elolvasni, igen. Lehetséges, hogy egy oldal nem egészen ide való. Ezt csak olvasás közben veszitek észre. Igen, pontosan. Jó, de most már mindig minden ellenőrizve van, hogy ez többé ne fordulhasson elő. A kontextus hiányzik a következő oldalon. Igen, sajnálom. Minden esetre fogott egy szamár állkap pocscsontot, és egy csapásra megölt vele 1000 filiszteust. Manapság, ha felkap valaki egy vén szamár állkapocs csontját, ami valahol a sivatagban hever, és egyszer lecsap vele, akkor 1000 darabokra és cafatokra töri, de 1000 ember nem lesz halott. És akkor, mert Isten vele volt, mert Isten megbízta őt, mert Isten kijelölte őt, foghatta ezt a szamár állkapocs csontot, és lecsapott vele, és Isten visszaigazolta. Az van itt írva Józsuéról, Józsué tudta, hogy elfoglalja a föld területet, hiszen megerősítést kapott, Isten ígéje megígérte, és a Szent Szellem ott volt, hogy megerősítse. Ő úton volt, és nem volt semmi, ami az útjába állhatott volna. Most egy olyan mondat következik, amely visszaemlékeztet minket a szerda estére, amikor a Lukács 10. fejezetéről beszéltünk, hogy a 70-en visszatértek, és örültek, hogy az Úr velük volt, és megsegítette őket. És az Úr azt mondja ott, semmi sem árthat nektek. Itt pedig az van írva, ő fel lett kenve a munkára. Semmi sem árthat nektek. Semmi, egy dolog sem. Halleluja! Amennyiben mi Isten útján járunk, és az Úr velünk van, akkor jöhet bármi, bármilyen megpróbáltatás, bármi legyen is az. Még akkor is, ha pillanatnyilag úgy tűnik, hogy nagy kár keletkezett. És Rusz testvér már említette a keresztre feszítést. Kívülről nézve minden egészen másképp mutatkozott. Kívülről nézve a dolognak vége volt. Az Isten káromlásnak gyalázatosan kitéve, az egész lakosság felháborodott, lázongott. Ott voltak az írástudók és a főpapok és az egész nép. Az egész pokol, Izrael egész népe. És a pogányok minden őrjöngött, és nagy volt a lázadás a perpatvar. Csak egy volt teljesen nyugodt, ez pedig a mi Úrunk volt. És mit érezhettek az ő tanítványai, amikor látták az ő urukat és mesterüket ott a keresztre szögezve, olyan tehetetlennek, olyan erőtlennek tűnt. Ott álltak azok, akik azelőtt még rajongtak, lelkesedtek a közelségében, akik több mint 3 éven át követték őt, akik mindent hátrahagytak, és most látták a mesterüket, a vádaskodást, hogy házasságon kívül született, meg ezt, meg amazt, sok mindent el kellett viselniük. De most elérkezett a sötétség órája és hatalma is, és elszabadult a pokol. A Szentírás azt mondja, hogy a tanítványok szétszóródtak. Péter, aki nyomon követte az eseményeket messziről, nagyon felhevült, sőt, még magát is átkozta mondván, én nem ismerem ezt az embert. Mi pedig olvassuk mindezeket a dolgokat úgy ma, de vajon bele tudjuk-e helyezni magunkat abba, ami ott történt az utolsó napokban, mielőtt a keresztre feszítés megtörtént volna. Hogy aludt-e még egyáltalán valaki közülük? Minden egy fejetlen összevisszaság volt, egy zűrzavar. Elszabadult az egész pokol, és az egész emberiség felbojdult. És úgy tűnt, mintha Isten hallgatott volna. Nem avatkozik közbe, gúnyolódás történik körülötte, másokon segített, de önmagán nem tud segíteni, ha te vagy a szájra keresztről, és így tovább. Mi zajlott ott, le voltak éppen, a tanítványok belülről fel voltak kavarodva. Ők képtelenek voltak továbbá a dolgokat megérteni, elmenekültek, szétszélettek. Vagy egy amerikai József, akiről előzetesen semmit sem olvasunk, eljön, és elkéri a holt testet, hogy elvihesse is, eltemethesse, sírba fektethesse. Szeretteim, Isten még egy Péternek sem engedte meg ezt, hogy utólag azt mondhassa, végül is én vittem az urat a sírba. Isten mindig azt veszi magának, akit akar, azt teszi, amit akar, mindennek közepete. Istennek megvolt a terve az emberiséggel, és megváltott így minket. Mi azt kérdeznénk, muszáj volt-e a megváltásnak ilyen tumultusban, ilyen zűrzavarban történnie, ilyen kellett-e legyen a megváltásnak a lefolyása? De kik vagyunk mi? Mi lennénk Isten tanácsadói? Akkor az is bekövetkezett, amikor a mi Urunkat keresztre feszítették, hogy a nap elsötétült. És a 6. órától sötét volt a földön. A sziklák megrepedeztek, egy földrengés történt, minden mozgásban volt. És mindezek közepete Isten üdvtörténelmet írt. Mindannak közepete, ami az emberek számára rendetlenségnek mutatkozott, Isten az Úr egy örökkévaló megváltást vitt véghez. Mindannak közepete, ami az emberek számára összevisszaságnak mutatkozik, Isten előhívja a dicsőséges menyasszonyt, és felkészíti őt, ami Urunk Jézus Krisztusunk visszajövetelének, dicsőséges napjára. Mégis úgy van, hogy Isten útjai nagyon is különböznek a mi útjainktól, és az ő gondolatai nagyon is különböznek a mi gondolatainktól. Ime még fel volt sorolva néhány dolog, amit Branham testvér számára különösen fontos volt az ő saját tapasztalataiból. Ő felsorol itt néhány dolgot, amit Isten tett, majd azt mondja, ő volt az, aki egy évvel ezelőtt megadta a látomást nekem, és azt mondta, hogy a hét pecsét miatt oda fogunk menni, hogy egy erős mennydörgés fogja bevezetni. Másodszor ő volt az, az éjszaka, amikor az ösvényen sétáltam, és láttam, hogy a nagy kígyó ott van, és éppen azon volt, hogy a testvéremet megragadja. Ő azt mondta, neked megadatott a hatalom, hogy megkötözd őt és minden más fajtájukat. Ő volt az, aki ezt mondta az ott ülő kis őszhajú feleségemnek. Ő volt az, aki aznap reggel felébresztett ott a szobában, a helyiségben, a sarokban állva, és azt mondta, ne félj attól, hogy bármit is megtegyél, bárhova mész, bárhova elmenni, vagy bármit mondani. Mert a Jézus Krisztus soha meg nem szűnő jelenléte veled van, bárhova mész is. Szeretteim, nekünk megvan az az ígéret, hogy az Úr velünk lesz minden napon a világ végezeteig. De amikor mindez valakinek ilyen személyesen és abban a helyiségben úgy szembesítve van vele, egy helyiségben, amelyben találtatott és hallja ezeket a dolgokat, hogy mi zajlik le ilyenkor egy emberben, az csak azt tudja megítélni, aki hasonlót élt át. Ez esetben megvan a bizonyosság, és még annál is több. Isteni bizonyosság van Isten ígéjében. De mi még egy lépéssel most tovább megyünk. Amennyiben az Úr ígéjében van egy abszolút bizonyosság, egy abszolút bizonyosság. Ha ő úgy szólna hozzám, vagy hozzád, ahogyan Mózeshez, vagy Isten valamelyik emberéhez, Branham testvérhez, Pálhoz, bárkihez is volt, akihez beszélt, amennyiben Isten ígéjében egy ilyen abszolút bizonyosság van, akkor mit kezdünk mi az egész Bibliával? Vajon az nem Isten ígéje lenne? Vajon nem áll minden megírva? Vajon nem Isten szelleme ihletette mindent abból? Ó, micsoda bizonyosságnak kellene áthatnia bennünket, micsoda abszolút tudatosságnak kellene betölteni a lelkünket, tudatos lenni afelől, hogy Isten az, aki mindezt mondta, szólta. És ahogyan ő mondta, úgy van, az ég és a föld elmúlik, de az ő szava soha el nem múlik. Továbbá az van itt mondva, ő volt az, aki körülbelül három hónappal ezelőtt, amikor imádkoztam, és azon tűnődtem, hogy mi fog történni, ahogy ott álltam, egy kardot adott a kezembe, miközben azt mondta, ez a király kardja. Ő volt az, aki azt mondta nekem, ahogy Mózessel voltam, úgy leszek te veled is. Ó, ha folytatnátok itt ezt a lajstromozást, mindannyian megtehetitek magatoknak aztán otthon. Ő volt az, aki azt mondta nekem 30 évvel ezelőtt, amikor még fiatal voltam, és ott álltam egy kis prédikátorként a folyó mellett, 30 évvel ezelőtt, amikor a fényfelhő, az a tűzoszlop leszállt a mennyből. Ott állt, és azt mondta, ahogy én elküldtem keresztelő Jánost, Jézus Krisztus első eljövetelét megelőzően, ugyanúgy előfutára lesz a te üzenetet az egész világon az ő második eljövetelének. Nos, folytathatnánk. Ő volt az, ő volt, és ő nem csak akkor volt az, ő még ma is az. Jézus Krisztus ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Úgy van, hogy nem okosan kitalált meséket követtünk, amikor Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét hirdettük nektek, hanem a kinyilatkoztatott a prófétai ígét követve. Isten ígéje pedig örökké megmaradt. Ugyanaz az Úr, aki beszélt Ábrahámhoz, Izsákhoz és Jákobhoz, az összes prófétákhoz, Mózeshez, egészen az új szövetségig, ugyanaz az Úr az, akinek ebben a nemzedékben volt egy kiválasztott fegyverhordozója, a mi szeretett Branham testvérünk. És mi úgy becsüljük őt, ahogyan Pál apostolt is becsüljük, ahogyan Pétert is becsüljük, ahogyan az ilyen embereket becsüljük, akiket ő, a mi Istenünk, kiválasztott és felhasznált, hogy beszéljen az ő népéhez. Nem hódolunk mi az embereknek, Istennek adjuk a dicsőséget, azzal, hogy elismerjük, amit tett. Az ő döntései mindig helyén valóak. Az apostolok idejében senki sem hódolt egy Pálnak, ha hitt abban, amit ez az ember prédikált. Ellenkezőleg ezzel az illető csak azt bizonyította, hogy tiszteletben tartja az isteni rendet és ítéletet, döntést. Aki ebben a nemzedékben figyelmen kívül hagyja azt, amit Isten világosan és egyértelműen az összes apostollal és prófétával egyetértésben mondott, annak szembesítenie kell magát azzal, hogy figyelmen kívül hagyja Istent és azt, amit tesz. Nem létezik az a mód, hogy rendben legyünk Istennel, anélkül, hogy hagynánk magunkat beilleszteni az isteni rendbe. Legyen az Úr velünk, és áldjon meg minket, nyissa meg szívünket, a fülünket, a szemünket, mindent, hogy hallhassuk, hogy láthassuk, hogy megtapasztalhassuk, amit Isten erre az időre megígért nekünk. A próféta az Ószövetségben azt mondja, Isten útja viharon és háborgáson vezet keresztül. Bekövetkezhet ugyanis némi szélvész, némi felhevültség, amíg ez Isten útja, addig hadd járjunk ezen az Isten útján. Ne várjunk arra, hogy az egész világ jót mondjon rólunk, és megértsen minket. Éppen ellenkezőleg a dolgok csak rosszabbak lesznek a félreértésekkel, vagy bármi mással. De mihelyt Isten megsegít minket, az ő útján fogunk járni a végsőkig. Amíg együtt leszünk a dicsőségben mindazokkal, akikhez az ő ígéje intéződött ezen a földön. És megköszönjük az Úrnak, hogy elküldte ezen embereket, és hogy voltak olyan emberek, akik hallgattak arra, amit Isten szólt általuk. Az Úr ilyen embereket keres, nem okos tojásokat, hanem olyan embereket, akik képesek megalázkodni az ő hatalmas keze alatt. És ez az útja annak, hogy Isten kinyilatkoztassa nekünk az üdvösségét, és hogy mi magasztalhassuk őt. Az alázat nem a nyakban van, hanem a szívben. És ha ott van, akkor kegyelmet találunk Isten előtt. Mert így van megírva, az Úr megajándékozza kegyelemmel az alázatosokat, és szerencsével az őszintéket. Jakab 4.6. Isten áldjon meg mindannyiunkat, és legyen velünk, velünk együtt áldja meg az ő imádó népét is. Micsoda kiváltság ezekben a napokban Isten tiszta szavát hallani, és emez örök érvényű íg által vezérelve lenni. Az Úr legyen mindannyiunkkal. Amen. Rusz testvér, dicsőség és hála legyen az Úrnak. Én örülök Isten minden értékes szavának, amelyet kegyelemből újra hallhattunk. És úgy hiszem, hogy nem csak hallanunk kell őket, hanem elgondolkodunk rajta, és tovább megyünk, és megértjük, hogy Isten mit szeretne mondani nekünk, mit akarnak jelenteni az ő szavai, mert Isten jól véli velünk, és azt akarja, hogy figyeljünk az ő szavára, és azokra az útmutatásokra, amelyeket az ő népének ad. Mi vagyunk az ő népe, mi vagyunk az ő kiválasztottjai. Igen, valóban, ő világosságot hozott nekünk. Ha nem így lenne, a dolgok másképp festenének. De mivel ő elhozta világosságot, és ez nagyon nagy dolog lett számomra, ezért jött minden így, és ezért kell mindennek így folytatódnia. Az emberek szemében ugyan sok minden egy zűrzavaros összevisszaság lehet, de Isten szemében minden csodálatos. Ez az a nap, amelyet az Úr létrehozott. Igen, szeretett testvéreim és testvérnők, és bár az emberek talán nem értik meg, de hadd legyen, hogy Isten ajándékozzon meg kegyelemmel, hogy szemünk is, és megértésünk megnyíljon arra, amit ő tesz. Nem arra, amit az emberek tesznek, hanem arra, amit ő tesz. Ez az én szívből jövő vágyam és imádságom. Isten áldjon meg minket. Örülünk, hogy ő tovább folytatja, hogy beszél az emberekhez, és hogy újra embereket küld. Mi nem vagyunk abban a helyzetben, hogy összekócoljuk az embereket, és ezt nem is akarjuk. De az a vágyunk, hogy Isten küldje el őket. És ha ő küldje el őket, akkor megfelelő élelmet is biztosít, és mindent, ami ehhez szükséges. Hiszen mi megtapasztaltuk, hogy az Úr mindenre képes. Ő mindenre képes. Ő az Úr. És bárhogyan is alakuljon minden, mi az ő kezében vagyunk, és ő mindennek jó kimenetelt fog adni. Dicsőség az ő nevének. Most pedig hadd álljunk fel, hogy imádatunkat felajánljuk neki. Hadd álljunk fel, hogy ezt megtegyük. Mennyei Atyánk, még egyszer köszönetet mondunk együtt a te drága és szent ígédért. Minden drága gondolatért, Uram, a világosságért, amelyet napjainkban elhoztál. Ó, Uram, te megvilágosítottál minket. Imádunk téged, magasztaljuk a te dicsőséges nevedet, és kérünk, Uram, világíts még sokakat. Hadd legyen még sokaknak része a te üdvösségedben, különösen az előttünk álló napokban, Uram, amikor kedves testvéreink és a testvérnők és az emberek eljönnek, Uram, akik még nem ragadták meg teljesen, légy irgalmas, Uram, és légy segítségünkre, Uram. Ezt kérjük, Uram, és imádunk is téged. Áldj meg bennünket, és velünk együtt a te népedet, Uram. És mindenütt, minden országban, Uram, minden nemzetben, minden népben és nyelven. Uram, adjál te a kéréseken és a megértéseken felül, Uram. Uram, mi pedig viszontzásul magasztalni akarjuk a te nevedet, és felmagasztalunk téged, Uram, mert te egy örökkévaló Isten vagy. Te egy Isten vagy örökkévalóságtól örökkévalóságig, nemzedékről nemzedékre. Te még nem változtál meg, te mindig ugyanaz vagy, Uram, aki Mózesnél, Ábrahámnál is összes profétákká voltál. Te velünk is vagy ezekben a napokban, Uram, imádunk téged, Uram. Te mindig csodálatos módon és csodálatos útakon munkálkodtál a te népeddel. Még ha néha úgy tűnt is, Uram, mintha minden véget ért volna, de aztán folytattad, Uram, és hatalmas módon megmutattad magadat még a mi napjainkban is, Uram. Köszönjük neked, és imádunk téged ezért a Jézus drága nevében. Halleluja! Halleluja! A te nevednek. Amen. Amen.